vendégeinkkel rangsoroljuk a magyar történelem legfontosabb eseményeit.
10 belpolitikai krízis, amelyek olykor a nemzet fennmaradását is veszélyeztették.
Rangot adunk a legnagyobb sorsfordulóknak, számot vetünk kiemelkedő sikerekkel, kudarcokkal.
10 válság, amely sosem látott mértékű nehézségbe sodorta az országot.
Történelmi rangadó. Június 22-től új részekkel minden hétfőn délután 17 óra 55 perctől az M5 műsorán.
Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
Jó estét kívánok! Móczár Gábor vagyok, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója, a mai este házigazdája. Vendégem pedig dr. Jancsák Csaba, ifjúságkutató, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi docense, akivel az új nemzedékekről, az új ifjúsági sebezhetőségekről és a hozzájuk kapcsolódó új kihívásokról beszélgetünk.
Jó estét kívánok!
A mostani beszélgetésünk egy évelején elindult sorozatnak egy fontos része, amiben az ifjúság, az identitás, a nevelés, a történelem, a nemzeti karakterünkhöz való kapcsolódás a központi téma. Volt már beszélgetés pszichológussal, történésszel, és most egy egyetemi tanárral beszélgetünk, aki nem csak a történelemben, hanem a történelemnek az ifjúság felé való ügyes átadásában is kutatásokat végzel. Együtt voltunk a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Alapítvány által szervezett kápolnásnyéki remek konferencián, ami az én érzésem szerint eddig talán legkomplexebben járta végig azt a kérdést, amiről a mai beszélgetésünk témája szól. De hogy látod te egyetemi oktatóként, mert tudom, hogy nem csak az egyetemi hallgatói generációval, hanem a felnövekvő iskolás, középiskolás generációval is foglalkoztok. Mai legfontosabb kihívásait. A kihívás az egy elcsépelt szó, de azt hiszem, hogy mindannyian, akik ott voltunk ezen a konferencián, egyetértettünk abban, hogy abba a fázisba érkeztünk a 24 órás skálán, amikor tényleg nagyon komoly tettekre van szükség, alaposan átgondolt koncepcióval. Tehát hogy is jutottunk tulajdonképpen ideig? Mi az, amit ti láttok a kutatásokban, ami a különleges pedagógiai, nevelési, megszólítási kihívásokat jelenti az új nemzedék tekintetében?
Ezt a témát, tehát az ifjúságnak az értékteljesített nevelését, hát úgy mondjuk, hogy holisztikusan kell szemlélni. Akkor hatékony ez, hogyha nem csak egy irányból történik. Úgy szoktuk mondani, hogy partnerek és társak, és nem vetélytársak vagyunk a nevelésben, a szülőkkel, a művészeti intézményekkel, az emlékezet pedagógiai intézményeivel, és így az alsó, közép és felsőfokú oktatásnak a szakembereivel is. Tehát akkor tud hatékonyan megvalósulni egy nevelés, amelynek ugye a definíciója az, hogy tervszerű és tudatos személyiségfejlesztés, hogyha ezek a szakemberek együttműködnek. És tulajdonképpen, amikor párbeszédet folytatnak, akkor azzal a céllal folytatják a párbeszédet, hogy ebből egy közös értékteremtő folyamat indul el. Én magam egy évtizeddel ezelőtt írtam egy kötetet ebben a címában, az a címe, hogy ifjúsági korosztályok korszakváltásban. Akkor már az rajzolódott ki előttem, ifjúságkutatások adataiból ezek egy részét, ezt mi magunk folytattuk a Szegedi Egyetem ifjúságkutató csoportja keretében. Másrészt pedig a 2010-es évek közepén, 2016-ban létrejött az MTA támogatásával és a Szegedi Egyetem támogatásával létrejött elbeszélt történelem és történelemtanítás kutatócsoport keretében 16-tól kezdődően folytatunk folyamatos kutatást, általános iskola 13-14 éves tanulói és középiskolában pedig 17-18 éves tanulók körében. Szóval, hogy 2013-ban már látszott az, hogy egy olyan korszakváltásnak vagyunk a küszöbén, amit ma már azt hiszem, hogy nem túlzó, akkor még sokan vitatták, most pedig már sokan adatok százezreivel bizonyítva látják ezt, és egyetértenek velünk abban, hogy egy civilizációs korszakváltás zajlik. Pont benne vagyunk a kellős közepén, tehát olyan, mint egy nagy viharnak a közepén lenni, tulajdonképpen minden nap valamilyen újabb jelenséggel szembesülnek a szülők, a pedagógusok, de maguk a gyermekek és a fiatalok is. Amikor a világnak az értelmezéséről beszélünk, akkor ez az emberi civilizáció, tehát 10-12 ezer évvel ezelőtt induló folyamatok során az jellemezte a világ megismerését és az újabb generációknak való átadását, hogy a megfigyelések, amikkel a szülői, nagyszülői generáció rendelkezett, és azok egy részét úgy erősítették meg magukban, hogy ők is kapták a szüleiktől, ezt át tudták adni a fiatalabb korosztályokra. Ezek tulajdonképpen, hát ezt úgy kell valahogy elbeszélni, hogy szőrmók őseink ott csücsültek a barlangban, mondjuk ott vannak ezek a barlangrajzok, ugye, amik az első taneszközök voltak, mert hogy azon keresztül el tudták mesélni azt, hogy zajlik például egy vadászat, vagy valamilyen táplálékszerzés, mitől kell félni, mi az, amiben, és hogyan kell egymással kooperálni, együttműködni. Ez erre létrejött valamikor az iskolarendszer, és ott szervezett módon történt ugye ennek a tudásnak az átadása, amit a családi kör megerősített a szocializációval, a saját tapasztalatokkal. Szóval ott a 2010-es évektől kezdődően valami megváltozik, megjelennek azok a posztmodern technikai eszközök, amelyek tabletek, okos eszközök, és maga a virtuális valóság is. Én nem nagyon szeretem ezt a kifejezést, mert hogy ez nem egy valóság, ez csak egy képzelt valóság tulajdonképpen.
Kicsit tehát antagonisztikus ez
antagonisztikus,
a két
igen.
Fogalom egymással.
Igen, abszolút így van. És ez a világ, ez egy olyan új világot jelent, egyrészt jelentett a szülők számára, amelyekben ők digitális bevándorlók voltak, és a gyermekek és a gyerkőcök, a srácok születtek bele ebbe a digitális világba, mint digitális benszülöttek. Úgy is szoktuk mondani, hogy a kütyűvel a kezében születik meg egy ifjú korosztály. Nos, a változások nem csak technológiai változás volt, hanem ezeknek a kommunikációs csatornáknak, platformoknak, tereknek az új típusú, ma már ezt úgy nevezzük, hogy új médiák megjelenése, és ezen médiákon keresztül megjelentek olyan tartalmak, amelyekkel a szülők nem találkoztak korábban. A másfél perces valóságmagyarázatok, megjelentek a példaképek helyett az eszményképek, megjelentek az influencerek, akik véleményvezérek, digitális véleményvezérek, akik napjainkra már tulajdonképpen ilyen humoros, vagy humorosnak vélt tartalmakba ágyaznak valóságmagyarázatok. Na most ez természetesen nem azonos a valósággal, tehát ebben a térben az új nemzedék magára marad, kikerül a családi szocializációból, és miközben évezredeken keresztül a fiataloknak az értékvilágát, a gondolkodásmódját, hogy hogyan állunk kritikusan a világhoz, hogyan szemléljük a világot, ez a családi körből indult, tehát a tágabb családi kör, tehát a szomszédság, a települési, az az adott terület, vagy akár ez lehet egy régió, egy nemzet, egy haza esetében is, mondjuk az értékorientációk szempontjából, ma már ebben a térben a fiatal magára marad, és nincsenek meg azok a fogódzók, nincsenek meg azok a kapaszkodók, amivel ezt a világot tudná értelmezni. Azaz, hogy egészen pontosan, hát szóval ez egy félreértelmezés igazából, hiszen ebben a térben megjelennek azok a akár fizetett, akár reklámtevékenységek, de mindenképpen téves vagy valótlan tényállítások is akár.
És mindez úgy történik meg, hogy a szülő nem látja.
Pontosan.
Illetve, hogyha a szülő nem gondoskodik arról, hogy ezt láthassa, vagy nem próbálja ezt korlátozni, akkor gyakorlatilag a gyermek figyelmét, fókuszát, az elméjének a befolyásolását úgy lehet megtenni, hogy a szülő tulajdonképpen nem rendelkezik azokkal a természettől fogva neki rendelt jogokkal, mint ami például a gyermeknevelésekor akár a nemi identitással vagy a társadalmi szocializációval kapcsolatos szülői nevelési lehetőség. Hogyan látjátok, hogyan lehet ebben bármiféle beavatkozást tenni? Ugye beszélünk arról, hogy ezeket a digitális eszközöket azért egyfajta ilyen időbeni vagy tartalombeli villanypásztorok közé kell szorítanunk, de hát ahogy fejlődik a technológia, egyre inkább kicsit olyan a dolog, mint a doping, hogy a doping vizsgálatok, meg az új dopingszereknek a fejlesztése, azok versenyt futnak egymással, és valahogy a doping mindig egy lépéssel előrébb jár. De ezt valahol utol kell érnünk mindezt, és valamilyen beavatkozási lehetőséget kell ehhez szerkesztenünk. Ez a szülő szempontjából, vagy az iskolai nevelés, vagy akár a tágabb, akár a legnagyobb értékalapú közösségünk a nemzet szintjén kell, hogy megvalósuljon.
Én azt gondolom, hogy mind a három általad említett közösség, értékközösség, úgy a család, mint az iskola világa, és mind pedig a nemzeti közösség, a kollektív emlékezetnek nagyon fontos feladatai vannak ezen a területen. Hagy utaljak arra vissza, hogy egy néhány évvel ezelőtt még olyan cikkek, publicisztikák, publikációk jelentek meg, hogy a csendes generációról beszélünk, vagy hogy amikor rányít egy szülő a gyermekére, ugye a kamaszok serdülők nagyon szeretik magukra húzni az ajtót, ez az ő kis élettere, hogyha persze ezt megtehet, és akkor a szülő bekopog, benyint, akkor, és megkérdezi, hogy mit csinálsz, akkor azt mondja, semmit. Most ebből alakult ki az a egyébként téves vélekedés, hogy a fiatalok azok semmit tevéssel foglalkoznak, holott ez már akkor sem volt igaz, ahogy ezt adatokban, tanulmányokban publikáltuk, hanem egyszerre foglalkoztak több mindennel. Például, hogy néz egy filmet a neten, csetel a barátaival, játszik valamiféle játékkal, a Covid alatt mondjuk még mindeközben történt egy online órán való részvétel is, tehát, hogy egyszerre nagyon sok minden. Na most erre akkor azt válaszolt a felnőtt világ, hogy hát igen, ez egy ilyen multitasking nemzedék, tehát egyszerre sok mindennel tud foglalkozni, és az agy átalakul és fejlődik. Ma már ez bizonyított tény, hogy ez a multitasking ez nem létezik, tehát hogyha nagyon egyszerű példát tudok mondani, hogyha mondjuk a forgalomban valaki elé behajt egy másik autó, hát ott hirtelenjében abba hagyja még a beszédet is, tehát akkor arra fókuszál, ami az a történés vele. Tehát magyarán ez nem működik, ez egy nagy csapda volt, olyannyira, hogy amit feltételeztünk, hogy ezek a technikai eszközök át fogják alakítani az életvilágunkat, nem csak a gyermekekét, a felnőttekét is. Mondok erre egy példát, ki ne látott volna olyan jelenetet, hogy egy kismama tolja a babakocsit maga előtt a hasával, és az egyik kezében a telefonban, és a másikkal pedig azzal bíbelődik. Mit üzen ez annak a pici babának, aki a babakocsiba ott van? Hát engem azt üzeni, hogy hát engem nagyon szeret az édesanyám, és itt van velem, és ő puha és meleg, és táplálékot ad, és ugye a József Attiléről, hogy anyám szájából édes volt az étel, tehát, hogy ő itt van velem, és imád, szeret engem, egy dolog van, ami nálam fontosabb neki, az, ami a kezében van. Azt szeretném én is kipróbálni. Ki ne hallott volna olyan jelenségről, hogy mondjuk egy kisgyermek arra van nevelve, hogy akkor tud ő ebédelni, hogyha oda tesszük elé a tabletet, és akkor azon valamiféle rajzfilmet néz. Nagyon érdekes ez, hogy sokszor a szülők nem tudják azt, hogy nem nézik meg ezeket a kis médiafájlokat, amit a gyerekeknek vetítenek. Tehát azt látja, hogy színes szagos, de az, hogy ez egy fényorgonaként viselkedik, tehát mint egy ópium úgy viselkedik a gyermek agyának.
Jutalmaz. Ugye, dopamint termel, és rászoktatja a gyereket, van, tehát pontosan, addiktív hatása is.
Pontosan így van, Gábor, és ez egy óriási hiány, egy nagy feszültséget jelent. Felvetetted azt, hogy mi a teendő. Hát egyrészt, hogy mit lehet tenni? Én azt gondolom, hogy egymás ellenében semmiképpen nem lehet, mert a fiatalok számára az a fontos, akkor van valaminek hatása, hogyha a kortárscsoport és azok a közösség, ezeket úgy mondjuk, hogy értelmező közösség, azért mondjuk, hogy értelmező közösség, mert hogy a világot megszűri az egyes egyén számára. Ezek az értelmező közösségek, ugye tradicionálisan az állam, a nemzet, az egyház, az egyházi közösségek, a család nagyon fontos, a legfontosabb primer csoport, de ide tartozik a kortárs csoport is. És ugye ezek a közösségek, hogyha egyfelé néznek, ugye ezt hát lehet mondani, hogy a mi nemzedékünk még a tévénézéssel töltött szabadidő problémavilágával jelentkezett, és amikor adáshiba volt, vagy adásszünet, akkor hirtelen felismerték egymást, hogy hát itt vannak az én gyermekeim, meg az én kedvesem.
Szakonyi volt ez a híres színdarabja, igen, az adásszünet. Igen, vagy
és hát szóval, hogy Szakonyi még arról a korszakról ért, amikor egyfelé néztek a családok. Most már mindenki csak a saját kis kütyüjét nézi, és való igaz az, hogy nem tudják a szülők, hogy a gyerekek mivel találkoznak. Tudnék horrorisztikus példákat mondani arról, hogy mondjuk egy kis óvodás milyen jelenetet játszik el az óvodában, majd amikor az óvónéni behívja a szülőket, akkor szülők mondják, hogy te jóságos ég. Én nem is gondoltam, hogy ilyen tartalommal találkozik a kislány. Viszont az a helyzet, hogy tényleg minden este a tabletet odaadjuk, és úgy tud ő elaludni. Szóval mi a megoldás? Hát egyrészt az a megoldás, hogy belássuk azt, hogy függetlenül értékorientációinktól, függetlenül a szimpátiáinktól, hogy közösen kell cselekednünk, össze kell fognunk. Most ezt olyan léptékben is értem, hogy nem mondjuk, nem csak a globális mértékben, vagy az Európai Unió, de nemzeti szinten feltétlenül a különféle nemzedékeknek, illetve a különféle fiatalokkal foglalkozó szakembereknek, szakmáknak. Mégpedig abban, hogy közös cselekvéseket hajtsunk végre. Ebből a szempontból mondok egy példát, digitális detoxikálás. Amikor azt mondja egy család, hogy mondjuk, hogy pénteken végre itt egy kis hétvége, és amikor itt a hétvége, akkor a telefonunkat letesszük, és onnantól majd a következő munkanap reggelén fogjuk megnézni az e-maileket. Ugyanis van egy online bekötöttségi állapot, aminél a fiataloknak 80%-a úgy rendelkezik internettel, hogyha valamilyen információ éri, tehát mondjuk, hogy kap egy kis üzenetet a Messengeren, akkor arra ő azonnal válaszol. Na most persze, ugye láttuk, hogy ez milyen jellegű kommunikáció, illetve hát a barack, nem tudom, padlizsán és a többi kommunikációs nyelvnek a mély rétegeit, tehát hogy a világ megértését ez mennyire segített, hogy ezt nem kell mondanom. Tehát ott beszélünk erről a digitális detoxikálásról. De arról is beszélhetünk, hogy például milyen pedagógus képzésben, tanító képzésben azt mondjuk, hogy tanító néni ültesse a szülőket, és beszélje meg, ugye az egész szülői közösséggel, hogy mikor fognak mobiltelefont venni. És ne legyen az, hogy ebből a kánonból, vagy ebből a kursból valaki kiénekel, mert onnantól kezdve elszabadul ez a cunami. Nincsen az általános iskola alsó tagozatában igazából olyan szükség egy okostelefonra, onnantól kezdve viszont nagy szükség van arra, hogy ennek a kritikus használatát, tehát hogy valóban felhasznál, tudatos felhasználó ismeretei legyenek a gyerekeknek. Tudja, hogy mit,
ehhez hogyan... egyfajta idegrendszeri fejlettség vagy fejlődési állapot szükséges, hogy egyáltalán tudjon disztingválni a gyermek jó és rossz megnézhető vagy eljátszható tartalom és a másik között.
Pontosan így van. Hagyj idézzek egy kutatási eredményünket. Ugye említettem azt, hogy 16-ban mértük először azt, hogy mi az, amiről beszélgetnek családi körben. Aztán folytattuk azzal, még ugyanennek a 16-os kutatásnak a keretében, hogy mennyi időt töltenek beszélgetni. Azt látjuk, hogy itt valami zavar van. Tehát, hogy és akkor mennyi időt beszélgetnek ugye a családban az idősebb és a fiatalabb generáció. És aztán, hogy milyen témákról beszélgetnek, és végül azt kérdeztük a fiataloktól, hogy milyen történelmi eseményben érintett valamelyik családtagja. Tehát úgy, hogy ős, vagy akár távolabbi rokon. Ez egy nagyon komplex kérdés volt, tehát egészen visszamentünk a 48-49-ig, kezdve úgy, hogy uniós csatlakozás, már Magyarország uniós csatlakozás, a rendszerváltás, Kádár rendszer, 57 évi megtorlás, forradalom, már az 56-os forradalom, aztán Rákosi féle diktatúra, világ, szovjet megszállás, Málenki robot, stb. Recs, és egészen vissza boldog békeidők, és 1848, és csak a diákoknak alig 10%-a jelezte, hogy valamelyik történelmi eseményben van olyan családtagja, aki érintett. Na most, ha ezt így ebbe belegondolunk mélyebben, nagyon nehéz olyat találni az egész Kárpát-medencében, ebben a Kárpát-magyarság éltérben, hogy valamelyik ő is ne lenne valamelyik történelmi eseményben érintett.
Ez azt mondja, hogy tulajdonképpen nem beszélnek a családtagok egymással.
Így van.
A jó a következtetése.
Abszolút jó, és ebből további mély rétegeket lehet még lebontani, mint egy hagymából.
És akkor beszéljünk egy kicsit itt a beszélgetés vége felé kanyarodva arról, hogy mit tudunk ennek érdekében, hogy a családok beszélgessenek egymással, hogy a gyermekek találkozzanak a saját identitásukat megerősítő történelmi tapasztalatokkal, vagy történelmi információkkal. Uh-huh. Ugye annak kapcsán találkoztunk mi jó pár évvel ezelőtt, hogy a Szegedi Tudományegyetemen van egy 56-os emlékbizottság, mert hát nagyon sokan nem tudják, de bízunk benne, hogy majd most az idei 70 éves évforduló kapcsán tudják és megtudják majd, hogy az 56-os forradalom az nem október 22-en vagy 23-án a Budapesti Műszaki Egyetemen indult, amit én egykori műegyetemi diákként mindig büszkén mondtam, hanem október 16-án Szegedről, az ottani egyetem auditorium maximumából, a nagy előadó teremből, ahol a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetségének Egyesülete indította útjára azokat a delegáltokat az ő 16 pontjuk megfogalmazása után, akik közül az egyik, dr. Kiss Tamás, akit mind a ketten szerencsénk volt ismerni, Isten nyugosztalja őt, tavaly ment el közülünk, eljutott a Műszaki Egyetemre, és rádobta azt a benzingőztől fűtött zsalátnokra azt a gyufát, ami aztán a forradalmat begyújtotta. Hogy látjátok ti Szegeden az 56-os forradalom emlékezete mennyiben segít a diákoknak megérteni az ő szegediségüket, akár ha nem is ott laknak, de ott tanulnak, a magyarságukat, a 20. századi történelem kihatását a jelenünkre, mennyire fogható meg a Szegedi Egyetem régi épületében ez a fajta történelmi hangulat vagy tapasztalat?
Hát a történelmi mérföldkövek esetében Szeged egyébként hasonlóan más ilyen karakterű kultúrvárosokhoz nagyon lokálpatrióta, és azt gondolom, hogy ez nem egy kritika ez, hogy amikor azt mondom, nagyon. Mert hogy ez a természetes. Nagyon fontos az a fiatal nemzedékek szempontjából, hogy egyrészt az elbeszélt család történetek jelenjenek meg, másrészt pedig azokról a mérföldkövekről, ami ott a helyi közösség számára fontos, akár országos léptékűek is, hogy ezekről folyjon diskurzus. Ez a Szegedi Egyetemen egy fontos dolog, de hasonlóan mondhatom a Műegyetemet, a Debrecen Egyetemet, Soproni Egyetemet, tehát hogy egy országos szinten is erről a komoly dolgokról lehet beszámolni, az emlékezet, a kollektív emlékezetnek a megőrzése szempontjából.
Nagyon köszönöm. Tisztelt hallgatóink, a mai vendégem dr. Jancsák Csaba ifjúságkutató, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi docense volt, akivel az új nemzedékekről, az új ifjúsági sebezhetőségekről és a hozzájuk kapcsolódó új kihívásokról és lehetséges megoldásokról is beszélgettünk. Köszöni figyelmüket az este mai házigazdája, Mócár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok. Most a Nagyok című portréműsor következik a Kossuth Rádióban.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.